Tehát az igét Lukács evangéliumból olvasom, az első rész 5-től a 25. versetig. Herodesnek, Júda királyának idejében élt egy pap, névszerű Zakariás, az Abiás csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feszhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással ők jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelített lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az élés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom ezt meg? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végben nem mérnek. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis jött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, aztán elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Imádkozzunk.
Ha nagyon szigorúan veszük, akkor ma még csak advent 4. vasárnapja van, és Krisztus születésének ünnepének a küszöbén állunk. Ezért gondoltam, mivel holnap is lett Isten tisztelet, és karácsonykor, karácsonyi üzenetet fogunk hallani, ma még adventhez kapcsolódóan Zakariásról és Erzsébetről szeretnék beszélni. Hiszen keresztelő Jánosnak a születésén úgy gondolom, hogy hozzátartozik Messiás várásához, hiszen keresztelő János Messiás előhírnöke, követe volt. Keresztelő János szüleiről, Zakariásról és Erzsébetről nem sokat tudunk. A felolvasott igerészben olvashatjuk azt, hogy papi családból származtak mindketten. Zakariás szolgált is, amikor rákerült csoportjára a sor, a jeruzsálemi templomban. A felolvasott történetben is épp az illatánkozati oltárnál szolgált. Amit még tudunk róluk, azt, hogy már idősek voltak, és gyermekfelelek. De ami leginkább szíven talált engem ebben a történetben, az az a jellemzés, ahogy a Lukács evangéliuma ír róluk, hogy mindketten igazak voltak az Isten előtt. És ezzel kapcsolatban szeretném a mai igehirdetés első kérdését feltenni, ami talán a legfontosabb kérdés. Én szeretném, hogyha mindannyian a mai napon, mai délelőtt megtalálnánk a szívünkben önmagunk számára a választ erre a kérdésre, ami így hangzik, érdemes-e ezen a földön, a mai világban igazaknak lenni, igaz emberként élni. Talán vannak, akik elsőre rávágják a választ, hogy igen. Kicsit tehát, hogy is háborodnak, hogy lehet ilyen kérdést feltenni, persze, hogy érdemes a mai világban is igaz emberként élni. De vannak, akik talán elbizonytalanodnak. És kicsit hezitálnak azon, hogy hát igen, én keresztény vagyok, illene azt mondani, hogy érdemes igaz emberként élni, mert ez sokszor olyan nehéz. Sokkal könnyebb lenne némely helyzetben úgy dönteni, hogy a nem hívő emberek döntenek, akiket nem érdekel, hogy Isten mit tart jónak és mit tart rossznak. És meg lehet kockáztatni, hogy a tár vannak köztünk olyanok, akik elsőre rávágják, hogy ebben a világban nem érdemes igaz emberként élni. Miért vezetem fel ezt a kérdést? Azért, mert bár ez a jelentés igaz Zakariásra és Erzsébetre, hogy mindketten igaz emberek voltak Isten előtt, mégis hosszú évekig, évtizedekig az emberek előtt szégyenben éltek. Gyalázatban éltek. És ez a kettő hogy jön össze? Hogy lehet az emberek előtt szégyenben élni? Úgyhogy tudom, hogy Isten előtt én igaz vagyok. Megérje megmaradni az igazságban. Először hadd beszéljek arról, hogy Zakariás és Erzsébet igaz volt az Isten előtt. Ami számomra ebben igazán nagy dolog, az, hogy az Isten előtt voltak igazak. Nem azt írja, hogy az emberek előtt igazak voltak, igaznak tűntek, az Isten előtt voltak igazak. Akiről az elmúlt hétvégén, vasárnap azt olvastuk, hogy Isten elő és hátul körülzár bennünket, felettünk tartja kezét, jól tudja, hogyha felkelünk, hogyha leülünk, ismeri a szívünk gondolatát, még ki sem mondjuk a szót a szánkon, de már tudja, hogy mit akarunk mondani. Hogyha az Isten előtt valaki igaz, az előtt, aki mindent tud arról az emberről, akkor ez egy hatalmas dolog. Nem emberek előtt igaz, hanem az Isten előtt. Ezt a bizonyítványt nem emberek állították ki Zakariásról és Erzsébetről. Az Isten igéje mondja ezt róla, maga Isten. Igazak voltak az Isten előtt mindketten. Miben nyilvánult meg ez az igazság? Azt olvastuk, az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. Ilyen egyszerűen fogalmazza meg Lukács az ő igazságukat, minden parancsolatban és rendelkezésben fedhetetlenül jártak. Ez a házaspár teljes szívével ragaszkodott az Istenhez. Szerette az Urat a nagy parancsolat szerint, teljes szívéből, lelkéből, erejéből, elményéből. És ez a tetteikben is megmutatkozott. És itt most a szívükre hagy helyezem a hangsúlyt. Hogy szívükből kötődtek és ragaszkodtak az Istenhez. Mert talán a farizeusokról is el lehet mondani, hogy az emberek előtt ők megtartottak minden parancsolatot, minden rendelkezést. A helyi beszédben az Úr Jézusnak mégis, az Úr Jézus mégis kénytelen volt úgy megnyilvánulni, hogyha a ti igazságotok messze felül nem haladja a farizeusok és írástudók igazságát, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Pedig az emberek előtt ők is feltetetlenek és igazak voltak. Mégis azt kénytelen mondani az Úr Jézus, hogy igazságotok messze felül nem haladja ezt, nem mehettek be a mennyek országába. Mi volt a baj a farizeusokkal? Máté evangéliumában azt mondja az Úr Jézus, mindent csak azért tettek, hogy lássák őket az emberek. Látva volt az egész. Az egész igazságuk, az egész fedhetetlenségük látszott volt. Minden csak azért tettek, hogy lássák őket az emberek. Később így fogalmaz az Úr Jézus, kívülről igaznak látszatok ugyan az emberek előtt, de belülről rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Az Isten nem csak azt látta a farizeusokban, amit az emberek kívülről, nem belelátott az életükbe, a szívükbe, látta őket akkor is, amikor az emberek őket nem látták, és kénytelen volt úgy ítélni, hogy ezek az emberek képmutatók. Az ő igazságuk csak látszak. De Zakariás és Erzsébet igazsága valóságos volt. Szívvel kötődtek az Istenhez, és az a tetteikben is megnyilvánult. De megérte-e igaznak lenni? Szóval a házas pár gyermektelenségben cselekedett meg. Miért? Mert Erzsébet meddő volt. És talán ma nem tűnik az olyan nagy tégennek, valaki meddő és gyermektelen. De akkoriban egy asszony számára ez nagyon nagy tégen volt. Ez olyan tégen volt, amit nem lehetett eltitkolni, hiszen nem született gyermekük. Gyermektelenek maradtak. Az Isten előtt igazak voltak, az emberek előtt pedig gyalázatban. Nem véletlen, amikor Erzsébet miután már méhében fogad, így rögtkozik, így szól, rám tekintett az Úr, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között. Rám tekintett az Úr, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között. Nem tudom, hogy volt-e valaki közülünk, akit valami miatt megbélyegettek, amiről nem tehetett. Hiszen Erzsébet nem tehetett arról, hogy meddő volt. Igaz volt az Isten előtt, az Isten mégsem nyitotta meg az ő méhét. És úgy tűnik, hogy lakó helye, az ő faluja, ahol élt, megbélyegezte emiatt. Hiszen amikor az angyali üdvözletben Máriához szól Gábriel angyal, ezt mondja, íme Erzsébet, a te rokonod is fogant az ő vénségében, és ez már a hatodik hónapja neki, akit meddőnek hívnak, hívtak. Erzsébetet meddőnek hívták. Nem tudom, hogy van-e köztünk valaki, akit megbélyegeztek. Én el tudom képzelni, hogy Erzsébetről, mikor közeledett, úgy beszéltek egymás között az ottani asszonyok, nézzétek, itt jön a meddő. Szégyenben volt az emberek előtt, miközben az Isten szemében igaz volt. Általános iskolás koromban engem csúfoltak valami miatt, és ez nekem nagyon-nagyon rosszul esett. És alsó tagozatos voltam, és a napközis tanár ennek véget akart vetni. Hogy engem mindig ilyen formán csúfoljanak, megbélyegezzenek, és azt találta ki, mert nem tudott már jobbat kitalálni, hogy aki engem csúfol, annak egy forintot kellett fizetnie. És ezáltal vége szakadt ennek. Tudom, hogy egy forintmanasság már semmit sem ér, de ez kb. 30 évvel ezelőtt volt, amikor még fogyit is lehetett ezen kapni. Nem jó megbélyegzett módon élni. De hát az Isten nem megtehette volna, hogy elvegye ennek az igaz asszonynak meddőségét és a szégyenét ezzel együtt. Persze, hogy megtehette volna. Amikor Gábriel angyal azt mondja, hogy Erzsébet vénségében fogad, és már a hatodik hónapban van, az, akit meddőnek hívtak, így folytatja, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Azért fogant a méhében, vénségére, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Tehát akkor ezt az Istennél tette már meg korábban. Miért hagyta szégyenben éveken, évtizedeken keresztül Erzsébetet? Másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy hát nem megérdemelték volna, hogy sem elvegye az ő szégyenüket. Ha akkoriban volt házas pár, aki ezt megérdemelte volna, mondhatnánk azt, hogy ők megérdemelték volna. Hogy Isten gyermekkel emlékozza meg őket, és elvegye a szégyenüket. Az Isten mégsem tette meg. És hogyan érték ezt meg Zakariásék? Hátat fordítottak az Istennek. Jó, hogyha szégyenbe hagy minket, akkor nem foglalkozunk vele. Elfordulunk tőle, nem maradunk többé igazak, élünk úgy, ahogy mások is élnek. Nem. Ez a házas pár igaz maradt. Megtartva az Isten parancsolatait és rendelkezéseit. Mert nem az emberek véleménye számított elsősorban nekik, hanem az Isten véleménye. És az Isten véleménye az volt, hogy ti, én előttem igazak vagytok. Én nem hiszem, hogy könnyű volt ezzel együtt élni az emberek között, ezzel a szégyennel. De az Isten bennvaló hit átvitte ezen őket, ezt a házaspárt. És egyszer csak eljön az Isten küldötte angyala, Gábriel angyal, aki az Isten színe előtt áll, Zakariás héten papi szolgálatát teljesíti az illatáldozati oltárnál, és az oltár jobb oldalán megjelenik Gábriel angyal egy örvendetes hírrel, a te feleséged Erzsébet fiat szül neked, akit Jánosnak nevezel. De előtte mondd még valamit ez az angyal. Ne félj, Zakariás, meghallgatatok a te könyörgésed. És ez engem nagyon megdöbbentett. Zakariás könyörgése meghallgatott vénségére. Hány évig könyöröghetett? Hány évtizedig? És mikor már emberileg semmi esély nincs arra, hogy szülessen egy gyereke, jön az angyal, és azt mondja, hogy meghallgattatok a te könyörgésed. De ami másik dolog is annyi szíven talált, az, hogy itt nem azt mondja az angyal, hogy meghallgattatott a ti könyörgésedek, hanem a te könyörgésed, Zakariás. Ami számomra azt mutatja, hogy ez a férj szívén viselte feleségének a gyanázatát. Feleségének a meddőségét hűségesen hordozta az Isten előtt. És szeretném, hogyha most férfiak, férjek a szívünkbe tekintenénk. Ismerjük-e a mi feleségünk meg a bánatát? Tudjuk-e, hogy mi miatt szégyenkezik? Mi az, amiben szeretne az Istentől segítséget kapni? Hordozzuk-e őt rendszeresen imádságban az Isten előtt? Várunk-e rá választ? És ha nem jön, évekig, évtizedekig, mint az Zakariásnak sem jött, mit teszünk? Abbahagyjuk az imádkozást és hátat fordítunk az Istennek. Nem hallgattál meg, nem jön válasz, nem érdemes imádkozni. Ez az igaz ember megtapasztalta azt, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, és Péter apostol is idéz első levelében. Az Úr szemei az igazakon vannak, fülei azoknak könyörgésén. Az Isten szemei az igazakat tekintenek, és fülei az ő könyörgésein vannak. Az Isten füle ott volt ennek a házaspárnak a könyörgésein. És a sokáig áldoztatta is őket, meghallgatta őket. Én biztos vagyok abban, hogyha nem is jött volna választ könyörgéseikre, ez a házaspár megmaradt volna az igazságban. Miért? A választ az imádságra már vénségükben kapták meg. Emberileg semmi, de semmi reményük nem volt arra, hogy gyerekük szülessen. És ha erre tekintett volna Zakariás, könyörögtem sokáig, nem jött válasz, most már úgy sincs remény, feladom, hátat fordítok az Istennek, megtehette volna, de nem tette. Igaz maradt. Akkor is, amikor már semmi, de semmi reménye nem volt arra, hogy gyereke szülessen. Hogyan állunk mi ezzel a kérdéssel? Amikor úgy látjuk, hogy semmi, de semmi remény arra, hogy amit kérünk az Istentől, arra már megadja a választ, elfordulunk-e tőle, hogy megmaradunk az igazságban. De az Isten meghallgatta őket, és ahogy már olvastam, ezt a meghallgatást azzal az örömmel fejezi ki Erzsébet, hogy rám tekintett, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között. Zakariásnak pedig ezt hirdeti az angyal. A te feleséged Erzsébet szül neked fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak, és lesz-e néked örömödre és igazságodra. El tudjuk azt képzelni, hogy hosszú évek, szégyenteljes évek után az Isten elveszi valakinek a gyanázatát, és a helyében örömöt és igazságot ad. Én azt hiszem, hogy amikor nem tudunk várni Istenre, és magunkhoz vesszük a kezdeményezést, tehát végtelenségig nem várhatunk. Ha az Isten nem válaszol a kérdésünkre, akkor nekünk kell lépni. Akkor ettől az örömtől és igazságtól fosztjuk meg magunkat. Lehet, hogy az első lépésünk, amit saját magunk esze alapján hozunk meg, örömteminek tűnik, és örömünk van benne, De eljön az idő, amikor az örömünk keserűséggé változik. Persze a várakozásnak megvan az ára, mint ahogy Zakariás életében is megvolt ennek az ára, meg Erzsébetének is, el kellett szenvedni a szégyen, de én úgy látom, hogy érdemes volt megmaradniuk az igazságban. Hiszen a szégyenük örömbe fordult, és igazságra. Abban, hogy gyermek született az ő életükben, és amiatt, hogy ebből a gyerekből mi lett végül. Mivé tette őt Isten. És nem csak ő körültek, azt olvassuk, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Erzsébet talán sokaktól kapott gyalázatot. Sokak miatt szégyenkezett, meddősége miatt. És ez a sokaktól való gyalázat és szégyen sokak örömévé változott át. Tehát igazak maradtak, és tudtak várni az Istenre. Amikor megszületett János, Keresztelő János, és erről a szomszédok és rokonok is hírt kaptak. Meghallották az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő velem, és együtt örültek vele. Együtt örültek ezzel a házaspárral. Erzsébettel. A szégyen után sokak öröme volt. De nem csak a születésben volt öröm, hanem Jánosnak a szolgálatában is. Miért? Azt mondja az angyal, nagy lesz az Úr előtt. És már megint ez a kifejezés, az Úr előtt. És Zakariás és Erzsébet az Úr előtt voltak igazak. János pedig az Úr előtt nagy. Nem az emberek előtt, nem az emberek szemében, hanem az Isten szemében, az Isten előtt. És amikor a gyerekeinkre gondolunk, mi a vágyunk? Az emberek szemében a világ előtt legyenek nagyok, vagy az Isten szemében, az Isten előtt? Hogyan neveljük őket? Milyen értékeket plántálunk a szívükben? Olyanokat, amelyek ahhoz vezetnek el, hogy a világ szemében legyenek nagyok, vagy olyanokat, amelyek ahhoz vezetnek, hogy az Isten előtt lesznek nagyok. Mi számít? Az, amit az Isten gondol rólunk, vagy amit ez a világ gondol rólunk és mond rólunk. Egy Keresztelő Jánosról maga az Úr Jézus mondja, azok között, akik asszonytól születtek, nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál. Ezt a bizonyítvány szerint nem az emberek állították ki Jánosról, hogy ő nagy lesz. Maga az Isten. Az Isten szemében volt nagy. De miben mutatkozott meg ez a nagyság? Itt az angyal több dolgot is mond, az első az, hogy bort és fészegítő italt nem iszik. Keresztelő János Istennek szentelt életű ember lesz, ami megnyilvánul abban is, hogy önnek tartoztató életet él. Nem az élvezeteknek él, hanem az Istennek és annak a küldetésnek, mint az Isten rám bízott. És talán még azokat is megvonja magától, amiket mi feltétlenül szükségesnek tartunk ebben az életben. Hiszen amikor Máté jellemzi Keresztelő János, úgy ír róla, mint aki tevesző ruhába öltözik, az eledele sáska és erdei méz. Én biztos vagyok benne, hogy mindannyian azért ennyit többet látom szükségesnek ehhez az élethez. De Keresztelő János megvonta még azt is, amit talán mi szükségesnek tartunk. Tevesző ruhába járt, eledele, sáska és erdei méz volt. Miért? Azért, hogy teljes mértékben arra figyeljen, amit az Istentől kapott. Arra a szolgálatra koncentráljon, de ennek az életnek éljen. És talán Pál apostollal ő is elmondhatta volna, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csak hogy elvégeztessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól. Semmivel sem gondolok, az életem sem drága, csak hogy a szolgálatomat elvégezhessem, amit Istentől kaptam. Tehát ez az öltözet jel is volt. Azok számára, akik közé az Isten küldte. Hiszen Illés próféta ugyanilyen szőruhában jár. És akik ismerték messiási proféciákat, ismerni kellett Malakiás évendőlését, mi Bibliánkban, az Ószövetség utolsó könyve, és utolsó igéi így szólnak: íme, én elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az öltözete jelezte azt, hogy beteljesedtek a proféciák. Malakiás jelentelései beteljesedtek, és küszöbben van az Úr eljövetele. A Messiás eljövetele küszöbben van. De miben nyilvánul meg Keresztelő János nagysága még? Abban, hogy betelik Szentlélekkel anyjának éhétől fogva. Az Isten lelke lefoglalja önmagának, mint szolgát. Nem csak, hogy megvonja magától, még talán szükséges is, Isten lelke eltölti. És ez megmutatkozik abban, amikor Mária meglátogatja Erzsébetet, és amikor Mária köszönti Erzsébetet, akkor az Erzsébet méhében lévő magzat, a 6 hónapos Keresztelő János örömében repes. Repes az örömtől, végül is találkozott a Messiással, akinek ő a hírnöke lesz. Mindezt a Szentlélektől, nyilván nem önmagától. Betöltötte még anyja méhében a Szentlélek, és repesre örült a Messiás eljövetelén. És hogy állunk mi? Nem kellene minket is betöltenie Isten szent lelkének? Ugye mit olvastunk? Bort és vészegítő italt nem iszik. Isten lelke betölti. És mit mond Pál nekünk az Efézusi levélben? Efézus 5.18. Meg ne részlegedjetek bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Ne részlegeskedjetek a bortól, amiben léhasság vagy kicsapongás van, teljesedjetek be Szentlélekkel. Ne a bor, a részegítő ida hatása alatt legyetek, hanem Isten lelkének hatása, uralma és vezetése alatt. Nekünk is ugyanez a feladatunk. Isten lelke vezéreljen bennünket, és ne olyan dolog, ami a kicsapongás vezet. És mi a harmadik dolog, ami nagyjá teszi Keresztelő Jánost? Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz. Sokakat visszatérít Istenhez, azok közül, akik ugyan Izraeltől származtak, Ábrahám utódainak vallották magukat, de az életük már messze volt attól, amit Ábrahám élete mutatott. János a bűnbánat és megtérés keresztségét hirdette. Kérjetek meg, tartsatok bűnbánatot, mert elközelített a mennyek országa. A fejszem már a fák gyökerére vettetett, és az a fa, mely nem terem gyümölcsöt, kivágattatik, és tűzre vettetik. Elsőre talán azt gondolnánk, hogy ez a szolgálat, hát ez nem egy népszerű szolgálat. Azt, hogy az embereket bűnbánatra hívjuk, nem sok remény van hozzá. Mégis azt olvassuk Máté evangéliumában, kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordánnak egész környéke, hogy megkeresztelkedjenek a Jordán vizében vallás téve bűneikről. Ezek az emberek kimentek a Jordánhoz, Jánoshoz, vallást tettek a bűneikről, tették bűneik bocsánatát és megkeresztelkedtek. Nem János trombitálta őket össze, bár hirdette az Isten országának eljövetelét, a bűnbánat szükségességét, mégis ő maga kérdezi a tömegtől: kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljön. Az emberek fordultak vallást tenni a bűneikről, megtisztulni az Isten előtt. Ki végezte el bennük mindezt? Nyilván az Isten lelke. Jánoson és a szolgálatán az Isten lelke nyugodott. Keresztelő János nagy volt az Isten előtt, önmegtartóztató élettel Istennek és a szolgálatnak élt, Szentlélekkel teljes volt, és gyümölcsöző életet élt. Volt hideg örvendegre, Zakariásra és Erzsébetnek. De miért végezte ezt a szolgálatot? Az Úr előtt járt az Illés lelkével és erejével. Azt mondja az angyal Zakariásnak: ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére. És akkor ezt hallhatta Zakariás, nyilván felismerte, hogy ez, amit már olvastam Malakiás könyvéből, ez az a profécia, ami beteljesedik az ő fiában, Keresztelő Jánosban. Hiszen még egyszer hagyj olvassam el, íme elküldöm néktek Illést, a profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz. Keresztelő Jánosnak pont ez volt a szolgálata. És micsoda öröm tölthette el Zakariást akkor, amikor felismerte, hogy az ő fiában beteljesedik Malakiás proféciája, ő lesz az a követ, aki a messiás előtt jön, és nem csak el az öröm számára, hanem hogyha jön a követ, akkor jön a messiás is. Beteljesedik évszázadok várakozása. Eljön a messiás. Betölte bennünket ez az öröm karácsonykor. Eljött a messiás. És hogy állunk mi a kapcsolatainkban? Ugye az volt az egyik szolgálata Jánosnak, az atyák szívét a fiakhoz térítse. Visszafordítsa a szívüket egymás felé. Azoknak, akik egymástól eltávolodtak. Atyák, apák, hogy álltok a fiaitokkal? Most karácsony előtt, anyák, hogy álltok a lányaitokkal? Vagy lenne fordítva? Ugye Malakiás könyv azt is mondja, hogy a fiak szívét téríti az apákhoz. Fiak, hogy álltok apátokhoz? És lányok, hogy álltok anyátokhoz? Férjek, feleségeitekhez. Feleségek, férjeitekhez. Nem kéne egymáshoz térni. És lehetne a testvéri kapcsolatokról is beszélni a gyülekezetben. Hogyan készülünk a karácsonyra? A messiás megszületésének ünnepére. Felkészülünk a szívünkben? Szeretetben, vagy viszálykodásban? Szeretet kapcsolatban, vagy egymástól való eltávolodásban? Várjuk annak ünnepét, hogy a messiás erre a világra eljött. De János nem csak az embereket térítette vissza egymáshoz. Azt is olvassuk, az engedetleneket az igazak bölcsességére téríti. Az engedetlen népet az igazak bölcsességére, ami szerintem az igazak bölcsességére az Isten félelme, a bölcsesség kezdete. Az Úr félelme, az Isten félelme, az igazak az Isten félelmébe járnak, akkor is, amikor ez nehéz, megmaradnak az igazságban, az Isten félelmében. János nem csak az embert térített emberhez, hanem az engedetlen népet Istenhez, hogy az ő félelmében éljen. Vizsgáljuk meg az életünket most karácsony küszöbén. Az Isten félelmében hozzuk meg döntéseinket. Figyelembe veszük el, hogy az Isten mit tart jónak, és mit tart rossznak. Hogyan gondolkodunk a jövőnkről, terveinkről? Engedetlenek vagyunk, vagy Isten félünk? Az engedetlen szívét az Isten félőt, Isten félelemre, az igazak bölcsességére téríti. És mi a célja az egésznek? Hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Amikor eljön a messiás, felkészüljön a nép az ő fogadására. Fel vagyunk tenni készülve annak megünneplésére, a szívünkben, a kapcsolatainkban, emberekkel és Istennel, hogy megünnepeljük, hogy messiás el a világra jön. Az Isten fia testet öltött, értünk. Én azt kérném mindannyiunktól, hogy vizsgáljunk a szívünket. Igazságban járunk-e? Mint ahogy Zakariás és Erzsébet az igazságban jártak. És ezt a bizonyítványt az Isten állította ki róluk. Nem emberek előtt kell igaznak látszani, mások előtt, vagy magunk előtt pedig más mutatni, vagy más megélni, az Isten előtt pedig igaznak lenni. Hogy állunk az egymással való kapcsolatainkban, az Istennel való kapcsolatunkban. Valósuljon meg a mi életünkben is Keresztelő János célja, készítsen az Úrnak tökéletes népet, legyen tökéletes a szívünk az Isten iránt, most, amikor karácsony küszöbén állunk, és ünnepelni fogunk az Isten fia földre jövetelét. Imádkozzunk. mennyezzen. Köszönjük a te ígédet, és a példákat, amelyekkel minket tanítasz, igaz emberek példáján keresztül, akik megtartották parancsolataidat, rendelkezéseidet, akik teljes szívükkel ragaszkodtak te hozzád. Kérünk, mennyezzenek, segíts bennünket is, hogy a hitünk, a vallásosságunk, az igazságunk, az ne képmutatás, ne láttat legyen, hanem szívből való hozzád ragaszkodás, ami megmutatkozik tettekben is, valóságos cselekedetekben, engedelmességben. Kérünk téged, vizsgálj meg bennünket, a szívünket, a gondolatainkat, egymáshoz való viszonyunkat, a te hozzád való kapcsolódásunkat, hogy ez mennyire erős, nem eltávolodtunk egymástól, mi az, amit rendbe kell hozni, amit változtatni kell. És ha rámutat, segíts bennünket is bűnbánatot tartani, mint ahogy azt Keresztül János is hirdette, és megtérni a mi bűneinkből, visszatérni az apáknak a fiakhoz, a fiaknak az apákhoz, és minden megromtott kapcsolatot segítsetek egyelmetből helyrehozni. Köszönjük, hogy mindezt tőled remélhetjük, hadd kérünk Szent Lelkedet, hogy a te világosságodban hadd járhassunk, és a mi életünk is ugyanolyan gyümölcsöző harlangosan, mint ahogy Keresztelő János volt. Szúr Jézus nevéért kérünk téged. Amen.